Folytatódik az Okosutas magazin egy helyreigazításra, vagy hibajavításra, az a melegvizes tengeri fürdő, azt úgy hívják, hogy Ponta da Ferraria, és nekünk is dilemma volt, nagyon meredek út vezet le oda, hogy kis busszal, amivel csapatunk volt, is le lehet-e menni, és oda kényelmesen és biztonsággal le lehet menni. Ez azért merül föl, mert van egy olyan egészen szép látnivaló a szigetnek a túloldalán, Nordeste városában, ahol a világító toronyhoz nagyon-nagyon meredek az út, és ott tényleg gyalog érdemes lemenni. Hát ha nem is 45 fokos, de nagyon meredek betonkockás út vezet le, ott azért a legtöbben ki is van írva, van egy figyelmeztetés, hogy hát inkább sétálj, persze le lehet menni. Szóval a Ponta do Arnel világító toronyhoz és a környékére ott is gyönyörű a kilátás, meg lemenni a torony, a világító toronyhoz is érdemes, akkor azt inkább gyalog. Egyébként az meg csak egy aprócska kiegészítés és mulattató, hogy eleve Nordeste város neve azt jelenti, hogy észak-kelet. De mellette van Nordestinho.
Észak-keletke?
Település is, amíg észak-keletke, és egyébként többször is volt ez a dinnyózás, és ez tényleg egészen szórakoztató, így hívják a településeket. Na mindegy, totál apróság. Pico túra, illetve középső szigetcsoport.
De Pikinyó nincs, nyugtass meg.
Nincsen Pikinyó. De van, valami Pikinyó van, de azt nem, már nem emlékszem, de a feliratot láttam, de azt nem néztem meg.
Ja, Pico egyébként azt jelenti, hogy hegy.
Az a maga csúcs, igen, vagy a hegy. Tehát így hívják a szigetet, így hívják a vulkánt, Portugália legmagasabb pontja. És,
hány méter?
2300, nem tudom pontosan, de magas. Ami meglepett, tartottam attól, hogy lesz légszalmi, amikor fölmentünk annak idején a Teidére, ami Spanyolország legmagasabb hegye, vulkán, Tenerifén.
Egy picivel magasabb az azért.
Hát de néhány száz méterrel csak.
Dehogy is.
2003.
Dehogy is.
Három fölött van?
Bőven három fölött van, persze.
2-3-ról indultunk már? Ja, akkor. Jó, akkor
sokkal ennek magasabb.
Jó, oké. Ott tényleg az volt, hogy észrevétlenül lett először légszomjad, majd pedig utána azt vettük észre, hogy hülyeségeket beszélünk. Tényleg nem volt látványos, nem halucináltál, nem volt veszélyes, csak a
tompán gondolkodik az ember, inkább azt mondanám. Vagy hogy így úgy, mintha úgy lennél részeg, hogy egyébként meg tudsz menni, meg úgy, tehát hogy a mozgáskoordinációs probléma nincs, csak olyan fantasztikus, logikus dolgok, igen, jutnak eszedbe.
Tehát ide, hogyha fölmegy, nem volt olyan, mint a Teidén. A Teidén is az akkor volt, amikor nem a felvonóval mentünk, hanem ameddig föl lehetett menni kocsival, tehát nem tudom, 1000 métert ott is turistautón mentünk, hát fölmásztunk elég mélyről, lefele aztán már nagyon fáradtunk voltunk, és akkor felevonoztunk, de ott tényleg volt ilyen érzés. Na szóval a Piconál ilyen nincsen, viszont itt is van egy menedékház, ahonnan indulsz, viszont azért az sokat mondó, hogy mondjuk a Teidén nincs olyan, hogy kötelező GPS viselet, és ha letérsz az útról, akkor keresnek. A GPS-en egy gomb, ha segítséget kérsz, hogy mentsenek. Tehát itt nagyon komisz pocsék idő tud lenni, és a legjobb idő is pillanatok alatt tud megváltozni.
Elég nincs jelentős út. Különbség, hogy azért a Teidére, ha felvonón, tehát ahol már csak gyalog lehet menni, az azért nem egy nagy távolság.
Egyrészt nem egy nagy távolság, másrészt kiépített gyalogút.
Igen, van. És egy gyerek is meg tudja tenni. Itt azért ez egy frankó túra, nem?
Itt minden lépés, néha azon gondolkodsz, hogy ha itt félremegy, vagy a bokám, ez sziklás, és néhol porhanyós, néhol vulkáni hamu, néhol vulkáni, néhol láva kőzet, máshol érdes szikla, máshol sima, a sima szikla. A sima szikla a legjobb, mert noha meredek, azon tapad a jó bakancs, vagy akár a jó túracipő is.
Ha nem esik az eső.
Most nekünk mázlink volt, nem esett az eső, el nem bírom képzelni, hogy milyen, amikor esik az eső. Olvastam róla rém történeteket. Szerencsénk volt egy nap, amikor nem esett az eső, és az egész túrát így tudtuk megtenni. A felhők jöttek, mentek, voltunk nagyon sűrű ködben, felhőben. De a lényeg az, hogy a menedékháztól a csúcsig, vagy majdnem a csúcsig végig vannak ilyen oszlopok, számozott oszlopok egészen 47-ig, 1-től 47-ig, az elején még kevés, ahol még van nagyjából egy ösvény, amit tudsz követni, onnantól, ahol nincs, nagyjából oszloptól oszlopig mész. Az oszlopok úgy vannak elhelyezve, hogy amikor tényleg totál felhőben van,
akkor a következőt látod.
A következőt még nem látod, de elindulsz, amerre fölfelé, nagyjából torony iránt, hogy tudod, hogy merre emelkedik, azt látod, és mielőtt eltűnne mögötted az utolsó, akkor azért már szinte biztosan föltűnik a következő, még a legsűrűbb ködben, illetve felhőben.
Mennyit kell másni szintben?
1150 méter a szintemelkedés, és akkor ez föl, és ez vissza. Hát
az
ez...
nagyon kemény, tehát, hogy visszaemlékszem, amikor a Lipari-szigeteknél másztunk vulkánt, és ott volt a Salina nevű vulkán, az is 1000 méter volt, tehát 1000 föl, 1000 le, és maga a táv az ilyen 3-4 kilométer volt, tehát, hogy, és ez nagyon kemény volt.
De itt sokkal keményebb maga a terep. Itt tényleg, és a baleseteknek a nagy része lefelé történik. Itt nagyon ismerned kell önmagad, és hát kicsit úgy mond, hát nyilván nem életveszélyről van szó, meg csúcshódításról, csúcstámadásról, de kicsit a hegymász szókéhoz hasonlóan, hogyha úgy érzed a felénél, kétharmadánál, hogy lefele ez nagyon nehéz lesz, vagy mondjuk a térdednek, vagy mondjuk a combodnak, hát ugye, nyilván az izomláz az nekem 5 napig nem tudtam lépcsőn lefele menni, nyilván utána, tehát a combom úgy bedurran, de hogy ezzel számolni kell. És tényleg minden lépésnél, ha itt elesek, szinte biztos, hogy úgy esek, hogy összetörtem magam, mert nem tudok máshogy esni. Olyan a terep. Szóval nagyon kemény. Természetesen a kilátás az gyönyörű. Nem tudhatod, hogy lesz-e.
Mit láttál? Eláttál a szomszéd szigetig? Vagy meddig lehet ellátni?
Szerencsém volt. Fölérsz először a kráterhez, ott, amit nem értek, hogy pont hiányoznak ott a táblák, ott el lehet kavarni, ott elővettem a MAPI applikációt, ami rajta vannak a táblák helye is, a számozott táblák is rajta vannak, és ott segített, mert pont ott nincsen kijelzés, és abból a kráterből van egy kis egyenes szakasz, de ott ezer felé mehetsz, ott mindenfele vezetnek nyomok, nem tudod merre kell menni, és ott totál ködben voltam, és pont a tetején ott már az kilógott a felhőből, és pont időnként minden irányba elment, tehát voltak kis ablakok, ahol leláttam, nem volt teljes körpanoráma, de összességében az is így lenyűgöző volt, láttam a szomszéd szigeteket. És mikor lefelé jöttünk, akkor kinyílt, akkor leláttunk magunk elé, láttuk a menedékházat, hogy mennyit kell még menni, fölfele ez teljes köd volt, de ezzel én nagyon elégedett voltam, mert attól tartottam, hogy semmit nem fog látni, csak a nagy tejfölbe fogok fölérni, és ez lesz, úgyhogy szerencse volt. Úgyhogy fantasztikus túra, de tényleg kondi kell hozzá, és nagyon-nagyon óvatosan kell menni, megfelelő túracipő is. Ellenőrzik is? Tehát nem is engednek föl, hogyha nincs egy profi túracipő, tehát ezt nézik amellett, hogy ugye foglalni kell, van egy 25 eurós díja, és akkor a GPS pedig vinni kell magunkkal. Úgyhogy ez a pikó mászás, de tényleg lenyűgöző és fantasztikus, de nagyon kemény túra. A pikó látványa a két szomszéd szigetről, a São Jorgeról és Fajáról is fantasztikus. Most abban nincs időnk már, hogy belemenjünk, hogy azokon a szigeteken mi van. Mind a kettő nagyon kellemes, és 2-3 napra elegendő látnivalót nyújt, tehát még a középső szigetcsoporton vagyunk. Fajáron is van egy vulkán, van egy kráter a szigetnek a közepén, az körbe lehet járni egy 6,5-7 kilométeres túraúton, viszonylag kevés szinttel.
Mármint fölmész a kaldera tetejére, és körbe jár a
kaldera szélén. Igen, a peremét. Az egyik túl, és akkor a szigetnek a nyugati végén van egy vulkán, ahol az Azori-szigeteken történt legutolsó, 1950-es években volt egy vulkánkitörés, annak a maradványai. Ugye ott még minden le van tarolva, ott még éppen az első zöld növénykék éppen törnek át a vulkáni hamun, meg törmeléken, éppen kezd visszajönni az élet, de hát ugye ez kellett 60 év, és az a környék is lenyűgöző. São Jorge, nem természetit mondok, de ez neked tetszeni fog. Van egy kávéültetvény, az egyetlen kávéültetvény Európában, és elképesztő jó kávét adnak. Mellette nyilván a kávész, amit ott helyben termesztenek, és akkor abból a kávéból készül. Fantasztikus.
Na, hát másért sok nem, azért azért még. A kávér mindenképpen.
De tényleg nagyon érdekes élmény volt, és elképesztő. Én tudod, hogy nekem nincs nagy igényem kávéval kapcsolatosan.
Hát hiszen cukorral meg tejjel iszod.
Nem, csak tejszínhabba.
Jó, oké. Tehát cukorral és tejjel és némi zsírral, igen.
De itt nyilván nem, de tényleg elképesztő volt. És keresték őket a nagy kávécégek, senki nem voltak hajnok szobálni, és úgy voltak, hogy pont akkor az ültetvény, hogy ezt pont el tudjuk adni magunk is, a kis módszereinkkel, meg amit itt megisznak a vendégek, akik erre járnak, és kvázi kis KKV-ként tök jól elműködgetnek, és ezzel teljesen elégedettek voltak ők. Ennyit São Jorgéről. Na, akkor viszont jöjjenek a praktikus információk. Kiutás. Szárazföldről. Természetesen Portugáliából van a legtöbb járat, Lisszabonból, Portóból napi sok járat, több légitársaság, fapados járat, Ryanair, Easy már nincs, EasyJet már bezárta, Ryanair van Ponta Delgadába, tehát a két nagyobb, népesebb szigetre, Terceirára és São Miguelre. Néha napi árat, néha több, pont tavaly volt egy kis balhé, megemelték a reptéri díjakat, és akkor Ryanair azt mondta, hogy kivonul, bezárta a bázisát, nem volt biztos, hogy idén nyárra visszajönnek-e. Szerencsére visszajöttek, úgyhogy most nyáron ismét elég sok járat van. Ezen kívül Londonban van egy heti egyszer járat, ami egyébként meglepett engem, hogy azt a heti egyet sem tudták tölteni, mert most májusban kifejezetten olcsó jegyek voltak Londonban. Azon nem lepődtem meg, és ez volt nekünk az irgalmatlan mázlink, hogy már éppen szerencsétlenkedtünk, hogy hogyan jöjjünk haza, és a Lisszaboni járatok nagyon-nagyon drágák voltak. Nyilván esemény volt, és tájfutóversenyen is voltunk, szóval még volna mindenki egyszer a katonna hazamenni, nagy és portugál klubok voltak, hát ők azért megtöltöttek egy-két járatot.
Meg, és később jöttetek.
Hazafelé, hát nagyjából egyszer jöttünk volna mi is minél hamarabb, de először iszonyat drága volt a járat, aztán telthávas is lett igazából, ott azért a helyiek megtöltötték, és pont elindult a Brüsszel-Charleroi Ponta Delgada járat, heti egyszer, és az most még, tehát a legjobb, visszafelé, ráadásul napon belül el lehet jönni, ez hajnalban első járatként indul Charleroi-ról, elmegy ugye Ponta Delgadába, São Miguel szigetére, majd pedig vissza. Nyilván, hogyha kifel, és ez mondjuk 20, röhelyesen ez a 20 euró, 30 euró, most júniusra még mindenképpen, tehát ez folyamatosan esett az ára, hogy mi is mentünk, és tényleg fillérekért van. Ilyen olcsón még soha nem lehetett eljutni az Azori-szigetekre, mert ha Lisszabonba be is jutunk viszonylag olcsón, maga a Lisszabon, illetve Portugália Magyarországról elég drága, ha kettőt összevetjük, akkor azért magasabb összeg jön ki. Ellenben Sárláról az egyik legolcsóbb útvonal a Budapestről, és most onnan van kifejezetten olcsón. Ott kell aludnunk, ha kifelé megyünk, visszafelé viszont, miután pont hétfői napon van ez a járat, akkor utána nagyon szűk átszállással van vízzerés, kényelmes, biztos átszállással, meg néhány órával később, pont késő este van Ryanair, össze lehet őket kombinálni, ez biztos, hogy messze-messze a legolcsóbb bejutási lehetőség most az Azori-szigetekre.
Illetve a hazajutás.
Illetve a hazajutás, kifelé is ugyanilyen olcsó, csak akkor még egy szállás, akkor ott kell aludjunk Charleroi-ban, vagy ott
Brüsszel környéken. Igen, csak ugye amikor, de nyilván ez az én hülyeségem, de hogy ugye amikor lisszaboni átszállással, vagy portói átszállással mennék a bárhova, azért mindig azt mondom, hogy csak el kéne ott tölteni.
Persze.
Tehát, hogy nyilván hazafele Charleroi-ban nem szeretnél eltölteni egy napot.
Még
azért, tehát, hogyha már megalszol Charleroi-ban a kifele, akkor érdemes számításba venni, hogy...
Hát én ott a reptér mellett van egy budget
úgy értettem,
hotel, ott aludnék,
hogy
nem néznék semmit.
Számításba venni, hogy akkor inkább, ha úgyis meg kell aludni, akkor vagy Portóban, vagy Lisszabonban alszom meg, és akkor az is már egy program.
Igen. Hát, ha nem jártál még ott, akkor érdemes minden. Legalább az egyik irányba így jön, és akkor
jártál ott, akkor is.
Ebben teljesen igazad van. Szigetek közti közlekedés, az is egy érdekes dolog. Egy hajóforgalom, nyilván a középső szigetcsoportnak a három tagja között folyamatosan van naponta több hajó is. Szent-Georges-re van, amikor egy, van, amikor kettő pikóról. De ezen kívül elég gyér, mert távol vannak egymástól a szigetek, viszont nagyon sok járat van Azori helyi légitársaság, viszont nagyon drága. Itt gyakorlatilag szinte mindig és folyamatosan 90 eurós jegyek vannak, a szigetlakóknak meg jelentős kedvezmény. Alig változik az ár, mi annyit tudtunk spórolni, hogy közvetítő oldalon keresztül ezt 70-re le lehet szorítani, de miután a két szigetcsoport között mentünk, ott nem.
De azt mondtad, hogy ha nem számítanak a jegesmedve életek, akkor még olcsóbban jössz ki, hogyha kimész a szárazföldre és onnan mész át.
Hát ez akkor működik, hogy ha Terceiráról mész São Miguelre, akkor egy átlagos hétközepi időpontban Ryanairrel valóban olcsóbb Lisszabonba kimenni, meg visszajönni a másik szigetre, de azért ez már tényleg elég nagy és értelmetlen természetkárosítás, úgyhogy ez valóban így van. De ha csak és kizárólag a anyagi részét nézzük, akkor ez így van. Terceiráról a középső szigetcsoportra csak nyáron, tehát júniustól szeptemberig van hajó, heti háromszor, tehát hogyha odáig elmegyünk fapadossal, onnan el tudunk menni hajóval, aminek fix ára van a középső szigetekre. Lisszabonból, illetve Portóból minden szigetre naponta egyszer, néha nincs napi járat, de néhány nagy gépe is van az Azori légitársaság, GOK közül valamelyiknek, ezek most már partnerségben működnek, és ugyanannyiba kerül, mint a szigetek között. A szigetek közötti 20 perces, fél órás, 40 perces repülés ugyanannyi, mint 2,5 órás kirepülő. Ez is a 90-es zónában van, de néha lemegy, abban többet van akció, mint a szigetek közötti rövid távokon a kis propelleres gépekkel, tehát ott azért egy 40-60 euróért szokott lenni, és itt is a közvetítőn keresztül olcsóbb. Mi például egyenesen Fajára repültünk Lisszabonból, és utána viszont ugye São Miguelről már Fapadossal jöttünk vissza, hogy kétszer kellett ezt a drágább jegyet megfizetni. Tehát a hajóközlekedés az a közeli szigetek között van, illetve Terceira és a középső szigetcsoport között csak nyáron. Autóbérlés. Ami nagyon fontos, hogy ellentétben például Tenerife-vel, ahol a nagy szolgáltatóknál benne van a full biztosítás az árban, tehát nem is zárolnak semmit, akármehány napra nyugodtan lehet autót bérelni úgy, hogy nem zárolnak. Itt nagyon komoly zárolás van, tehát mintha akárhol Európában, Nyugat-Európában mennél, 1500 euró kapásból a zárolás, hogyha nem kötöd meg a szuperbiztosítást. A szuperbiztosítás az naponta 20 euró körül van, és ez nagyjából minden bérlőcégnél hasonló áron van, és akkor csak 100 vagy 150 euró a zárolása kártyádon. Ami viszont fontos, hogy ezt át lehet vinni. Tehát, hogyha másik szigeten is ugyanattól a bérlőcégtől bérelsz, akkor adnak egy papírt, és akkor nem zárolják újra. Akár a nagyobb, akár a kisebb összeget. Tehát, hogyha mondjuk ugyanannál a bérlőcégnél bérlünk a három középső szigeten, és úgy jövünk vele, hogy mi bevállaljuk a zárolást, nem akarunk napi szinten a plusz biztosítás díját kifizetni, akkor egyszer zárolták az 1000-valamennyi eurót, de azt már a következő szigeteken, noha újra bérlünk másik autót, azt már nem fogják. A autóbérlője válogatja, hogy át lehet-e menni, tehát ezek kompok, tehát mondjuk át lehet menni Fajárról, Pikóra a bérelt autónkkal is, de nem mindegyik szolgáltatónál, ezt érdemes külön rákérdezni. Hogy meg
kiszámolni, hogy ez megérje nekünk, igen, mert gondolom, a kompon együtt. Azért igen. Ki kell fizetni igen. Az autót is.
Hát itt sajnos azért 60-70 euró per napnál indulnak az autóbérlés árak, tehát nem olcsó. Jóval drágább, mint Tenerifén, hozzátehetjük, viszont van 3-4-5 szolgáltató. Az egyikkel ráfáztunk, ugyanis pont a mi napunkon, mi ott egy órával később ment, valami másnap ünnep volt a hajó a szokásos idejénél, fölhívtak, hogy honnan érkezünk, elmondtuk, tudták, hogy azzal megyünk, ezért újabb erőfeszítést nem tettünk, miután megbeszéltük, és akkor kicsit kellemetlen, mikor megérkezel este 11-kor a hajóval, és az bezárt pultot találod. Majd pedig a két rendelkezésre álló telefonszámon senki nem veszi föl. Szerencsére viszonylag közel laktunk, és egy taxis megoldással. Másnap reggel hívtak, és elnézést kértek, de akkor már mindegy volt, és késő volt. Úgyhogy sajnos beleszaladtunk egy ilyenbe, úgyhogy a jó tanács ezzel a kapcsolatban annyi, hogyha fölhívtak, és minden meg van beszélve, hogyha változik a menetrend, vagy késés van, akkor is csörögjünk oda, vagy írjunk e-mailt, és fixáljuk le, hogy biztosan várnak bennünket, mert ilyenbe bele lehet szaladni. Szállásokkal kapcsolatosan nagyon sok apartman van, minden szigeten elég sok tök jó helyre mehetünk, ebben most nem mennék bele részletesen, az nem voltak drágák, tehát Magyarországnál olcsóbbak voltak, és éttermek is, csak az öreg jó tanács, olyan helyre, ahol a helyiek is esznek, bárt keressünk, ne éttermet, a bárokban is van néhány egytálétel.
Legyünk sztéket.
Nord-Estében, amin itt röhögtünk, nem messze a világítótoronytól, az egyik bárban, hát, ha nem is steak, de egy jó csirkés, minden bele, krumplis, salátás, kaja, plusz leves, plusz desszert, egy pisztáciás sajtort, a szerűségért fizettem valami 9 eurót, ami azért hát baráti ár még Magyarországon is, de a legmókásabb az, amikor a mezei bárban, random a szigeten, ha megállsz, 60 cent egy kis kávé, azért sem szoktuk meg, tehát tényleg a helyek által preferált helyeken nagyon alacsony árak vannak.
Visszatérve a tehenekre, mindenképpen együnk sztéket, helyi, igen. Finom, azori marhából készült sztéket,
és sajtokat.
Az egész Portugáliában kaphatóak egyébként a Terra Nostra nevű tejtermékek, amelyek azoriról származnak. Nagyon jók, nagyon finomak.
És Szavazsorzsa szigetén van egy csomó ilyen sajtéria, ahol kimondottan ott frissen készült sajtokból lehet válogatni, elvinni.
Ahol kávézni kell egyébként.
Igen, de még folytathatnánk hosszan. Csak hát lejárt az időnk, úgyhogy el
már integetnek az ajtóban, hogy mennünk el.
Teljes jobb.
Úgyhogy megyünk is, ti pedig olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a Rádiókafét, bízz magadban, utaz okosan. Sziasztok!